Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagy Károly Esperes atyával Bíró Magda beszélget. A beszélgetés második része következik.
Az első rész végén az atya elmesélte, hogyan került egy teljesen új lakótelepre, ahol plébánia is és templom is épült, de az üres falak közé érkezett. Egyetlen híve nem volt még. Amiben aztán később egy virágzó plébániai közösség lett. Most itt ül velem szemben Nagy Károly plébános úr. Mondj el nekünk egy olyan esetet, amikor effektíve érezted, hogy az égiek benyúltak és segítettek, hogy az égiek segítsége nélkül ezt nem bírt, ez nem jöhetett volna létre. Hát ez is egy kicsit olyan volt, amit most elmeséltél.
Igen, hát ez egyértelmű, hogy nem az én okosságom, meg ügyekségem, hanem ez a papi hivatásomat is, hogy miért lettem pap, hogy lettem pap. Hát ez a rövid mondat, ugye ott van az evangélium, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hát papnak is úgy indultam. Hát most itt rengeteg történet tudték mondani, hogy így utólag visszanézve főleg, hogy Isten belenyúlt az életembe, és úgy irányította az életemet. Én 8. koromban én nem akartam pap lenni, hanem már fölvettek ide Budapestre élelmiszeripari szakközépiskolába, hogy jövünk osztálytársakkal. És a plébános eljött hozzánk, és mert minisztrás voltam, hogy van katolikus gimnázium Magyarországon, lenne kedvem oda menni. Hát, mert ott papok tanítanak, mégis más a légkör, nem kell papnak lenni, azt rögtön hozzátette, és akkor kikötöttem Kecskeméten a piarista gimnáziumban.
Igen, hát tehát ez már egy
már belenyúlt az életembe.
Volt, igen.
Második este ott a kollégiumban olvassák a neveket vacsora után, hogy akinek a nevét olvassák, menjenek a kollégium igazgatójához, mert ilyen papi hivatással kapcsolatban beszél velük. Nem mindenkivel, csak ott volt egy névsor. Olvassák a neveket, és csak hallom, hogy Nagy Károly. Nem ismertük még egymást második nap. Azt hittem, hogy van másik Nagy Károly. De nem szólt senki. Még egyszer mondják, Nagy Károly. Mondom, én az vagyok, de én nem akarok pap lenni. Nevemen szólított az Isten.
Igen.
Tessék. Aztán igen. Negyedikbe döntöttem csak, aha, hogy hát akkor ide jelentkezett, de még akkor is akartam minden más is lenni. Uh-huh. Aztán elkezdtem a szemináriumot. Ugye Egerbe tanultam. Szeptemberben 21-en kezdtük, ha jól emlékszem, az évfolyam, és akkor november végén jött katonai behívó, a névsor közepéből 5 embert kiválasztottak, akiket behívtak katonának. 5-en vonultunk be 21-ből. Tehát újra itt kicsit, hogy mondjam, keresztbe tett, azt hittük, hogy a gonosz lélek. Na, elvittek katonának, ott aztán egy sportszázadba kerültem, direkt cigányok, börtöntőtelékek és kispapok. Na, ezeket kell nyírni, hajtani, kiverni belőlük kiből mit. De szó szerint kemény kiképzést kaptunk. De az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ott szépen megtanultam engedelmeskedni, megtanultam a rendet, meg minden.
Folyosót felsúrolni.
Azt éjjel-nappal súrolni. Hát ez a súrolás, ez ennyit jelent, hogy visszamentünk a szemináriumba, és ott morogtak a kispapok, hogy egy héten egyszer takarítani kellett nekik, mondjuk az osztálytermet, vagy a kápolnát. Hát csak lestünk, hát nekünk ez szanatórium volt, hogy egy héten egyszer. Ott meg éjjel-nappal azt csináltuk többek között.
Mert az az egyik büntetés.
Igen. Igen. Na, lényeg az, hogy 5-ből 4-en mentünk vissza, aztán elment egy másik, harmadik. Egyedül maradtam az 5 katona viselt emberkéből a szemináriumba. És akkor hát velem mi lesz? Önkéntelenül jött a kérdés. Csukott szemmel kinyitottam a Bibliát, olvasok egy pár mondatot, ahol kinyílt, Egyértelműen kaptam a választ, hogy velem terve van az Istennek. Úgyhogy maradok boldogan. Tehát ilyen. Vagy még egy katona történet, hogy én fél évig ki se léphettem a laktanyából. Ez is egy nagy ajándék volt, hogy haza sem mehettem semmi.
Fél évig fél év, volt, kimenő.
Nekem nem.
Neked nem, mert kisfak volt.
Igen.
Igen. Jaj, de igen, nagyon tudom, tudom.
Arról nem beszélve, hogy nem mehettünk templomba, nem olvashattunk vallásos szövegek, semmit, mindent. Szóval, na, csak hogy végre kaptam két napot, mert lehet, hogy a véradásé kaptunk két nap szabadságot, de hát nekem 200 akárhány kilométer kellett utaznom, hazamenjek, és az fél nap, és hát ott mielőtt kiengedtek volna a laktanyából, ott elszórakoztak nem csak velem, mással is, hogy minden rendben van-e, hogy áll a ruhája, tükörfésű, gombkéslet, minden van-e. Húzták az időt.
Micsoda gondosság.
Húzták az időt, lekéstem a vonatot. Istenem. Hát egy olyan, amiért.
Akkor ezer... meg most se járnak olyan sűrűn a vonatok, ez, ilyen kis helyekre.
Hát akkor fél nap húzott. Miért? Annyira nem zúgolódtam, csak hát azért önkénten jött, hogy hát miért. Másnap megtudtam. Magyarország egyik legnagyobb vasúti szerencsétlensége volt, 43 halott. Ez a 60-as években volt.
Azzal a vonattal.
Azzal, lekéstem.
Amit lekéstél?
Hát Isten ilyeneket csinált velem. Miért késtem le volna? Hát
miért?
Mert nekem papnak kell lennem készen.
Igen,
ennyi az
igen, rá szüksége van.
Rám szüksége van.
Az Úrnak.
Tehát egy csomó ilyen útkereszteződés, meg miért volt, én nem tudtam, de Isten úgy irányította az életemet, hogy itt kötöttem ki. Tehát ezek belenyúlt Isten nagyon sokszor az életembe, ami nem én voltam, hanem az Isten csinálta. De amit mondtam, már ismételgetem, hogy ez a naponként vezet Isten ide embereket, hát ezt se én csinálom, hanem az Úr küldi, aztán tessék, folytasd.
Tudja, hogy hova küldjön és ki. Lehet, hogy ez egy kicsit különös kérdés, és ha nem akarsz akkor erre válaszolni, akkor ezt kivesszük, kihagyjuk. Volt-e olyan eset, vissza tudsz emlékezni, biztos, hogy volt, amikor a gonosz, úgy érezted, hogy most a gonosz száll szembe, most itt a gonosz irányítja ezeket a dolgokat, és ő vele áll szembe. Volt-e ilyen érzésed valamikor?
Hát igen, hát az mondjuk Szent Péter apostol mondja, hogy óvatosak és éberek legyetek, mert ellenségtek az ördög, mint ordít oroszlán jár körül, keresve, hogy hit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen, a hit erejével. Na most itt van az, hogy én ugye foglalkoztam az ifjúsággal, hát természetesen, hogy a pártunk és kormányunk, mármint akkor, hogy ezek a BMS-ek, belügyminisztérium dolgozói, megfigyelői, hát ezek az én figyelemmel kísérték azokat a papokat, akik csináltak valamit, és hát engem is elkezdtek zaklatni, jöttek hozzám, így ketten megjelentek, hát civilbe természetesen, mert hát az ifjúsággal foglalkoztam. Hát egyrészt jelezve, hogy ők figyelnek engem, meg főleg állami ünnepek előtt, hogy valamit az ifjúsággal csináljunk. Na, szóval itt is. És próbálták ugye sok papot, nem csak engem, hát úgy zsarolni valamivel. Emögött hogy a gonosz lélek, hát, hogy eltérítsenek, vagy a kezükbe tartsanak, tehát ne az Isten, hanem legyen az első helyen. Na lényeg az, hogy ilyen történetek...
Szóval ígérgettek volna dolgokat.
Persze, hogy ugye, hát akkor olyan békegyűlésre kellett járni például, a politikai akármikre. Én meg nem mentem. Hát egyrészt nem is értem rá, hogy
hát nekem
mit, volt, mit csinálom, de direkt ebből nem mentem ezekre. És akkor itt jöttek a mézes madzagok, ugye te is szeretnél plébános lenni, meg jó, mondom, de hogy nekem nagyon jó így. Volt egy sztori, ellopatták a kocsimat.
Ellopatták?
A Trabantot. Igen, hát ez ugye később kiderült, mert világos nappal 12 órakor még ebédeltem ott a plébánia kapuja elől. Ennek az előzmény előtt egy pár nappal jött egy ifjúsági hittanosom, hogy ő szívesen lemosatná a kocsimat, adjam oda a sluckulcsot. Hát odaadtam, hát sose volt lemosva a kocsimat, jó, vigyed, aztán mosd le, vagy moshasd le.
Kedves hittanosodnak miért ne, hát hogyha segíteni akar?
Voltak beépített emberek mindenütt, hát csak egy kulcsmásolásra kellett végül is a sluckulcs. Aztán pár nap múlva már nem volt trabantom.
Egyszer csak még ebédeltél a kocsit?
Mert fél egykor meg már indulni kellett temetni. Kimegyek, nincs ott az autó, tessék. Még a káplántársul is mondta, biztos beálltál garázsba. Hogy álltam volna fél órára, minek álljak be, hát mindunk kell temetni. Na, hát ez is hosszú történet.
És akkor a temetésről elkés?
Hát, rendőrségbe bejelentem, stb. Na, lényeg az, hogy megint jöttek ezek a BMS, megint ez a zsarolás címszó, hogy hát ők tudnának segíteni nekem. Hallották, hogy ellopták az autómat, és mert akkor 5 évet kellett várnia mondjuk egy
trabantra. Igen, ezt kedves hallgatók talán nem tudják, hogy nem lehetett csak úgy autót venni, de évekig kellett várni.
De mondom, ez kaszkos volt, úgy tudom, hogy azoknak azért adnak soron kívül. Jó, tehát akkor mégis ne trabant legyen már, nem egy másfajta kocsi. Nem mondom, köszönöm, majd nekem jó lesz az is. És közben, mivel nekem minden nap kellett az autó, mert jártam tanyavilágba is hitoktatni, misézni, stb. Püspök atya rögtön írt Bécsbe, ugye kérni valutát, hogy, mert azért rögtön adtak autót.
Valutája volt.
És szép napon kaszkós trabantot átvehettem, meg a valuta is megérkezett. 2 trabantom lett egyszerre. Na, csak hogy a gonosz...
És hogy lett a gonosz, meg a kaszkós trabant? Ja, hogy járt neked?
Hát járt, akkor járt. A soron kívül, hát fizetni kellett érte természetesen, de valamennyit, de lényeg az, hogy a gondviselés, tehát a gonosz lélek mindent megtett, hogy keresztbe tegyen, meg így úgy próbálkozott, de aztán mindig ugye az Isten minden rosszból tud jót kihozni, csak ezt akarom mondani. Igen. Hát akkor nem beszélve arra, hogy hát még ugye állandóan lehallgatták a telefonomat, vagy a prédikációt, vasárnapi prédikációt. Hétfőn le kellett nekik adni a jelentést. Ez egyszer bevallotta valaki nekem, hogy ő akkor kicsit alkoholos állapotban volt. Hogy ő biztos szoktam én ott látni, hát ő csak azért megy belőle, hogy hétfőn jelenteni kell, hogy mit prédikálok, vagy mit nem. Tehát szóval a háttérben ott volt.
Ott volt a gond.
Még sok mindent tudnék mondani, de nem sorolom.
Hát én nagyon szépen köszönöm a hallgatóim nevében, hogy ezeket elmesélted. Még talán egy röviden, hogy amikor beteg voltál, mert beteg is voltál, azt hogy tudtad áthidalni, hiszen már mint plébános is, ugye... Nem nagyon lett volna, aki beugrik helyetted.
Hát igen. Hát ebből is van bőven történet, mert például volt, amikor a derekammal kínlódtam, tehát meg se bírtam mozdulni. Tehát egyszerűen a szobába bementem, és dőltem el az ágyra, meg se bírtam mozdulni. Legjobb a reumatológus inekciózott meg, ilyen torna, olyan torna, aztán elmúlt, aztán megint előjött.
Hát a gerinc ezek. Az...
Na csak, hogy tudtam ezt feldolgozni, hogy ott fekszek bénán az ágyba, tél volt, bejött valaki, így szellőztetni köllene. Hát mondom, nyisd ki az ablakot, én meg sem bírok mozdulni. Kinyitotta, tél. Hát nekem rögtön tüsszentenem kellett. Hát az egész testem ugye megrázkódik, egy csillagokat láttam, kivert a veríték, akkora fájdalom volt. És itt jött a kegyelem abban a pillanatban, én sokat beszéltem a szenvedésről, hogy akkor ezt nem csak hogy el kell fogadni, föl lehet ajánlani másokért, lehet címkézni, ezt ezért vállalom, ezért ajánlom föl. És abban a pillanatban beugrott már második tüsszentésnő. Ó, akkor ezt most érte ajánlom föl. Akkor ezt most érte a következő tüsztetés. Ott volt előttem a név föl, hogy kikér ajánlom föl a fájdalmat, a szenvedést. Ez is csak elmúlt a tüsszentés. Pedig lett volna még a listán. Már én nem a fájdalommal foglalkoztam, hanem hogy kikér ajánlom föl. Vagy szétment a térdem, foci baleset, ugye fociztam. Ott vagyok, kórházi ágyam, indul a tanév, nekem kell megszervezni az egész tanévet, csoportbeosztások,
és mindent. És ott fekszel az ágyam.
Ott fekszek gipszbe a kórházba. Isten megtanított arra, hogy hát nehogy azt hitt, hogy te olyan fontos ember vagy, hát megy ez nélküled is. Majd megoldják. Isten ilyenekkel tanított. És akkor persze kivont a forgalomból. És ez kétszer történt ilyen, hogy gipszbe kellett lennem. Vagy amikor az autót ellopták, hát természetesen, hogy minden irat benne volt, jogosítvány, személyigazolvány, forgalmi, minden ott volt benne.
És akkor még ezeket megújítani, Úristen, nem volt
kormányablak. Sorba állni mindenütt. Naptárom közben tele, hogy melyik órába, hol kell lennem, mit kell csinálnom. Isten megint megtanított arra, hogy oké, hát ismerem én a naptárodat, de most tanuld meg, hogy nélküled is megy az élet. Nem te csinálod itt a dolgokat. Tehát a betegségek, vagy az ilyen gipszes ügyletek, mindenre, ezeken nevelt engem az Isten, tanított az Isten, hogy nyugi, hát ez úgy, mint a 23. János pápa is fölijedt állítólag, hogy úgy ezt meg kell beszélnem a pápával, és akkor hallja a hangot, hogy János, az hiszed, hogy te vezeted az egyházadat, az egyházat. Ja, mert ráér, ja, én vagyok a pápa, ezt neked kell megoldani. És akkor hallott a hangot, hogy hát János, hát az hiszed, hogy te vezeted. Na hát valami hasonló nekem is, hogy tényleg, hú, nem érek rá, ide kell menni, oda kell menni. És akkor ülök egy óra hosszát sorba az orvosi rendelőben, meg mit tudom én, meg gipszben, mikor, mi. Jé, de ráérek. És közben az élet megy tovább. Tehát ilyeneken keresztül nevelkedett az Isten. Tehát én ezt így ajánlgattam föl ezeket a...
Amikor ide kerültél a Rózsa Füzér királynője plébániára, akkor ez még egy domonkos templom volt, de ebben a részben mennénk bele, de ez a templom leégett, illetve részben leégett. Nem lehetett itt szentmiséget tartani, és akkor a hívek elszoktak éveken keresztül egy icipici kis kápolnában voltak, az csak itt szentmisek. Tehát itt gyakorlatilag nem volt plébániai közösség. És akkor idejöttél, és most pedig olyan plébániai közösség van, és olyan élet. De hogy érezted magad itt az elején?
Hát ez nagy kaland. Mindig a tulajdonképpen előző helyben is szinte mindenütt hát nulláról kellett kezdeni idézőjelbe, tehát egyfolytában. Ide is ugye úgy küldött a bíboros atya, hogy akkor minél előbb megnyitni a templomot, és összeszedni a közösséget. Tehát mindenütt építkeznem kellett. Fizikailag is tatarozás, vagy templomépítés, meg nem tudom mi. Meg a közösséget fölépíteni. De és akkor ide is káplánnal együtt kerültem, még káplánt is kaptam, hogy akkor kezdjük a közösségépítést. És augusztus, ugye egy hónap, és akkor szeptemberben hittanévító, káplán is reklámozta mindenit, ahogy tudtuk, hogy na, akkor kezdjük a hittanos évet. Veni Sancte, első szentmise, a kis kápolnába, 3 óvodás gyerek, meg egy középiskolás. Ezzel kezdődött. Volt egy félig meddig működő rózsafüzér csoport nénikékből. Már is meghívtam őket, elkezdtük a nyugdíjas hittant. Jött egy fiatal házaspár egy hónap múlva, én ismertem őket, az egyiküket, hogy van-e itt fiatal házasok hittanja. Hát mondom, ha jöttök, akkor lesz. És akkor hoztak még egy ismerős párt, meg innen is egy fél, 2,5 párral elkezdtük a fiatal házas hittant. Akkor a káplánom is egy pár fiatallal elkezdte az ifjúsági hittant. De szó szerint így egyesével, kettesével születtek csoportok. Így kezdtük. Hát a bíboros atya segítsége, mert ugye anyagiakat, hát itt ugye nem volt
a fillérse. Anyagiakkal ő segített.
Ő pedig a templom megnyitását.
Gyönyörűen felújították.
Úgyhogy akkor ott sikerüljön a templomot. Hát ez ugye szokták, hogy mikor lesz kész a templom. Hát soha. Kis ház, kis gond, nagy ház, nagy gond, mert ugye most ugye már több mint 100 éves a templom, és a téglák potyognak, kicserélni kell, stb. Úgyhogy itt állandóan folyik a építkezés, mikor milyen mennyi forrás van rá, minden évben valami kicsit. A lényeg az, hogy most ezt 17 éve csinálom itten, a templom szépítését, építését, meg a közösségek, mert hál' Istennek, aztán megint visszatérek az első mondathoz. Az Úr naponként vezet ide olyanokat, akik hagyják magukat. Szép megtérések vannak, felnőtt keresztelések, ifjú párok összejövetelei, stb.
Idén már nagyon sok bérmálkozó is volt.
12 felnőtt bérmálkozott most. 12 felnőtt ember.
Igen,
ebben házasok, kisbabás, mindenféle értelmiségi, jogász,
kirándulások, biciklitúra.
Igen, hát ez a közösségépítés, gyalogtúra, kerékpártúra, minden.
Igen, játék délután.
Az is van minden.
Közös foci meccsnézés.
Közös minden.
Hát nagyon szépen köszönjük, Károly atya, hogy mindezt elmondtad a kedves hallgatóinknak, és itt a plébánia környékén. Ugye ezeket a történeteket részben megérték a hívek. És nagyon sok termékeny, gazdag, örömökben teli évet kívánunk neked még itt ebben az épületben és ebben a templomban.
Köszönöm szépen, és akkor kérem én is a hallgatókat, hogy segítsenek hálát adni, meg a továbbiakhoz további sok erőt, meg kegyelmet, imádkozzunk ki.
Nagy Károly esperes atyával Bíró Magda beszélgetett.